Ezen a szombaton érkeztünk a kivonulás utáni időkhöz már, hiszen Mózes énekével kell ma foglalkoznunk, Sevesírában, vagyis az énekek szombatja. Mózes második könyvének a 15. fejezetében olvasható Mózes dicsérő éneke, ahogy Károli fordította. És erről a témáról szeretnénk most úgy beszélni, hogy mi is az, hogy dicséret, mi az, hogy dicsérő ének. És így a kivonulással, a válaszadék kivonulásával kapcsolatosan hadd olvassam el a folytatást, vagyis Mózes dicséri énekét, ami a kivonulás után hangzott el, 15. fejezet. Akkor énekelte Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő. Lovat lovasából tengerbe vetett, erősségem az Úr én nékem, szabadítom lőn nekem, ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova. A fáraónak szekerét és seregét tengerbe vetettem. A válogatott harcosai belefutottak a veres tengerbe. Elborították őket a hullámok, kőmódjára meredtek a mélységben. Jobbod, Uram, előállt a dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Felsége nagyságával zúzod összetámadóit, kibocsátott haragod, megemésző őket, mint tarlót. Órod leheletétől feltorlottak a vizek, és a futóhabok a falmódjára megálltak, a mélységes vizek megmerevedtek a tenger szívében. Az ellenség mondta, űzöm, utolom őket, zsákmányt osztok, bosszút töltök rajtok, kardomat kirántom, és kirtja őket karom. Lehetél. Leheleteddel a tenger borítja be őket, elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben. Kicsoda az Isten közt olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő. Nem folytatom tovább ezt a éneket, de még a 17. verstől azért zárszóként folytatom. Beviszed és megtelepíted őket örökséget hegyen, mert az Uram, melyet Uram lakhelyül magadnak készítettél, szentségedbe, Uram, mert kezed építe. Az Úr uralkodik mindörökké, mindörökkön örökké, mert bemennének a fáraói lovai szekerevést, lovasa jön együtt a tengerbe, és az Úr visszafordítta rájuk a tenger vizét, Izrael fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén. Akkor Miriam proféta asszony Áronnak ménye dobott jön a kezébe, és kimennének utána mind az asszonyok dalokkal, dobokkal és táncokkal, és felelnék én Miriam, énekeltek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Ez az ének kapcsolódhat nyugodtan a Jelenések könyvének a 15. fejezetében a bárány énekével kapcsolódhatna, hiszen teljesen tartalmában ugyanaz. Tartalmában, üzenetében ugyanaz a bárány ének a Jelenések könyvének a 15. fejezetében, de maradjunk Mózesnek az énekébe, aminek a jellemzőjét jó lesz, hogyha megtanuljuk mi is, hiszen utána folytatás a keserűvíznek a története, amikor márán a keserű víz, mint olyan megédesítették el, mert Isten Mózes által megváltoztatta annak a mienségét. A elégedetlenségnek, az aggódásnak a jelei ezután kezdődik, de mi történt előtte, és miért, mit énekelt Mózes? Mózesnél, amikor énekli ezt az éneket, kiről beszél az ének? Kiről beszél? Egy szó nincs abból, hogy én, Uram, milyen ügyes fiú voltam, és én milyen engedelmes vagyok, és milyen jó, hogy engem megjutalmaztál, és én milyen jó hívő ember vagyok, az Úr úgy néz rám, és érdemeim vannak, és meg fog áldani, és megáldott engem, és megáldott általa a népet is. Ezt nem halljuk sehol ebben. Sehol nem halljuk azt, amit ma mindenhol halljuk, azt, hogy én nekem érdemeim vannak. Jó kis vallásos érdemeink vannak általában, hogy Uram, én jó voltam, jutalmaz meg. Én igazán jó hívő ember vagyok, betartom, kitartom, és stb. Mondhatom tovább, hogy hogy élem meg a hívő életemet, és én nekem azért Isten meg tud áldani. Teljesen személytelen az ének. Ebben Mózes nincs benne. Mózes önmagáról egy szót nem beszél. Az első tanulság tehát az, amikor történik az életünkben egy nagy csoda, egy nagy történés, valamit Isten intéz, abban abszolút kivesz engem. Egy szó sincs benne, hogy nekem abban valami érdemem is volt. még a megszületésemben sincs érdemem. Nem, hogy a halálomban és köztelevő életutamban semmiben nincs érdemem. Erre tanít Mózesnek az éneke, és ezért fontos bennünk, számunkra Mózes éneke, hogy mi is a hívő életnek az útja, egészen Egyiptomtól tovább, egészen a Kánaáig, egészen a megtéréstől és az úton haladástól egészen a mennyországig, a Kánaánba való, a szellem értelmevet Kánaánba való bejutásaig. Tehát első pillanatban szó sincs arról, hogy itt létezik egyáltalán Mózes. Mondhatnám, az egy ének, amit mindenki énekelt, személytelenül. Bár megemlíti itt a Biblia azt, hogy együtt énekelt a néppel Mózes, ami önmagában is tanít bennünket, hogy nem Mózes énekelt, hanem az egész nép énekelt. Egy egység az énekelt, egységesen akiről szólt Isten elrendelése, akit csodákat, jeleket és egyebeket adott valakiknek, egységben, egyetlennek. Mózes és a nép itt látható módon egyetlen, egy képviselője Isten akaratának. Egyetlen egy. Nincs Mózes és nincs nép. Megemlíti egy Mózes és a nép, de ez együtt jelenti, együtt énekelnek. Számunkra is meg kellene tanulni azt, hogy nincs személyes dicsekedésnek semmi helye. Amikor Isten ad egy csodát, akkor nem azért adta, mert te megérdemelted, hanem magából a szeretet által, magából az ő akarata által. A választott nép se akart igazából kijönni, azt se tudtam, mit kell tenni, csak annyit imádkozott és annyit könyörgött, hogy jaj, nekem tényleg nehéz az a munka, amit csinálunk. És még ebben is vannak kétségeim olykor, hogy ezt az egész nép tette, hiszen ebben a népben, amikor kivonásról beszélünk, amikor a fáraó el akarja engedni, de csak részben akarja engedni el a választott népet, ott azért voltak állatok is, hogy nem mehetnek az állatok veletek. Tehát nem mindenki volt ott vályogvető, és nem mindenki végezte a robota munkát, hiszen még József idejéből is visszalapozható, visszaemlékezhetünk arra, hogy a választott nép pásztori munkát végzett, és a Egyiptomnak a pásztorai lettek igazából. A pásztorok, ami utálatos volt Egyiptomban, de nem csak sárdagasztás volt. A sárdagasztók imádkoztak. Azok könyörögtek, akik bajba voltak. Azoknak a hangját hallotta meg Isten, és nem a pásztorokét, akik terelték az állatokat, ami valószínűleg még ott a tenger fenekén is velük volt, nem csak a kincsek, amit kaptak az egyiptomaktól, hanem az állatok is ott voltak. Egy réteg imádkozott, az, aki bajba volt. És amikor végbe megy a kivonulás, akkor Mózes mond éneket, de együtt a néppel. Itt sincs külön. Nincs külön itt a pásztor népe, a választott nép meg a pásztor része, és nincs külön a vályogvető, egységesen volt az elhívás, egységes volt Izrael népének, volt a kihívása és megmenekülése ebből a robota, ebből az állapotból. Mózes tehát egy szót nem szól arról, hogy én voltam a kóser, én voltam a jó, na nézzetek rám, egy fikarsznyi, egy félreérthetető, kettősen elhangzó szó sincs arról, hogy Mózes egy picit is érdemeket akart volna, egy picit is magát púderozta, fényesítette volna. Egy picit se. És ezt meg kell tanulnunk. Ha Isten kihoz valaholnét, akkor maradjon be. Te arról semmit nem tehetsz. Ő adta. Ő adta Egyiptomot, pontosan azért, hogy másnak. Másnak ma is bizonyság az egyiptomi kivonulás. A zsidó nép meg ma is mindennapos emlékezése a kivonulás. És erre nekünk is lehet emlékezni, bárki is vagy, hogy mit élt meg Isten népe, a választott népe. Ott Egyiptom, majd a puszta és majd a Kánaán területén, hiszen ezért adta Isten elénk bizonságú jó és rossz értelemben egyáltalán, jó és rossz cselekedetei által egyáltalán. És ha nézzük tovább az éneket, akkor megint újra felfedezhetünk valamit. Hármas tagozódású és egy. Hármas tagozódású megvallja az atyáknak, hogy az atyáim Istene vagy. Megvallja, hogy most, és megvallja, hogy jövő. Egyszerűen a létezés Istenéről beszél a Mózes éneke. És hitet tesz arra, hogy az atyáim Istene. az atyák ígérete, az atyám Istene és a folyamatosság, te most milyen vagy és milyen leszel, benne van Istennek a teljes jelleme, benne van teljes akarata és teljes igébe, ennek az igéje ennek az énekbe. Benne van a régmúlt, benne van a bel, és benne van a holnap. Istenről így lehet nekünk is beszélni. Igen, pontosan ennek a világnak most a legnagyobb csibészsége, vagy a sátánnak a hadicsele, hogy pontosan a múltat végképp elfelejtjük. Olyan sokat kell erről szólni, hogy mindig el akar vágni a régiektől. Isten örök, és ebben az örökségben nekünk is a folyamatunkban van múltunk, van jelenünk, és van jövőnk, és amikor valaki ezt a hármasságot önmaga életében nem éli meg, akkor nagy bajban van. Akkor nem jött ki Egyiptomból. Akkor valahol vagy a határ egyik oldalán, vagy valahol megállt, mert nem emlékszik az ígéretre, nincs bizonsága, és nincsen hite, hogy Isten mit ígért. Nincsen az ígéretekben hite, és akkor mit él ma most? Ott a tenger közepén van, vagy a tengerből átkászálódott, és ott áll, és nem megy tovább. Meg kell tanulni ezt, hogy Isten dicsőíti, és mindenért Isten dicsőíti Mózes és a nép, és ez a dicsőítés a múltra, a jelenre és a jövőről is szól. Egyszer a háromról. A létező Istennek, a valós Istennek, aki a időnek az ura, de nem csak az időnek az ura, hanem az időben mérhetetlen örökké való. Őt dicsőíti az örökké való Istent, a nép és maga Mózes is. Én úgy gondolom, hogy meg kellene tanulni azt is, hogy végül, amikor nekünk valami történik az életünkben, akkor hogy állunk a örömünkhöz hozzá, mit érzünk és mit élünk meg. Tudjuk-e, hogy ez rég történt már, hogy ma tudsz örülni? Tudjuk-e, hogy ma örülsz, az a jövőre mutat, hogy mi lesz? Tudjuk-e, hogy Isten végig kísér abban a pillanatban, amikor te imádkozol, és ő kisegít Egyiptomból, kisegít az előző életszakaszodból, amikor még a világban voltál, még a világ uralma alatt voltál. Tényleg tudjuk-e azt, hogy ez nem azért van, hogy most nekem jobb legyen? Nem azért van, hogy most per pillanat, ebben az időben, amit most vagyok, ez a 2015-ben nekem minden szép és minden jó legyen? Egy folyamatban voltál benne. Egy folyamatban a megtérés az nem 2014-15-16, hanem egy halálig tartó, sőt utána tartó folyamat is, ami az örök élettel azonos. Kit dicsőítünk mi? Önmagunkat, a népet, mennyire dicsőítünk? Ez mind benne van. Mind benne van. Mind benne van a Mózes énekében, hogy a létező Istennek a dicsérete mennyire látható ebben a kimulás történetében és a folytatásban, vajon a mi életünkben látszódik-e, hogy de jó, hogy megtalált és meghallgatott. De jó, hogy mehetek, és de jó, hogy valahova mehetek. De ott van-e bennünk ez a komplex, ez a teljes dicsőítés, hogy dicsérlek téged, Uram. Dicsérlek téged, Uram. Van szépen nekiállunk zengedezni, mert pillanatnyilag jól érezzük magunkat. Sőt, sokszor belemenekülünk a dicsőítésben, ne tudjuk a múltat, és ne tudjuk a jövőt. Most olyan jó. Ez nem dicsőítés, ez önámítás. Ez keresztény sajátosság sok helyen, bizony ez ámítás. Az igazi dicséret az időtlen, mert magába foglalja az időnek a hármasságát, a múltat, a jelent és a jövőt. Benne foglalja. Belekerültem egy helyzetbe, belekerültem Isten akaratába, belekerültem egy útba, és azért tudok hálát adni. Utána, amikor olvasok tovább a Bibliát, akkor természetesen mindjárt előjön az első probléma. Első probléma, amikor a nép bemutatja, hogy nekünk mi a problémánk ugye a hétköznapokban. Olvasom a 22. verstől. Ennek utána elindít a Mózes az Izraelt a veres tengertől, menének a Súr pusztája felé. 3 napig menének a pusztába, és nem találnak vizet. És eljutanak Márába, de nem ihatják a vizet Márában, mivel keserű vala, azért is nevezték nevét Márának. És zugolódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit igyunk? Ez pedig az Úrhoz kiállta, és mutatennék az Úr egy fát, és beveté azért a vízbe, és a víz megédesedik, ott adta neki rendtartás és törvényt, és ott megkísérti. És mondta, ha te Uradnak Istenek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cseleked, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolatára, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, amelyet Egyiptomban bocsátottam, mert én vagyok Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód, és utána kerimbe, és ott 12 forrás volna, és 70 pálmafa, és tábor tüténnek, ott a vizek mellett. Körülbelül így nézünk ki, átjövünk az előző életű szakaszunkból, átjövünk Egyiptomból a Nádas-tengeren keresztül. Isten elindít egy úton, be is érkezünk valamikor az örökké valóságba, az örök életbe, és három nap telik el, és nincs víz. Balhé. Balhé Mózes ellen. Az érdekesség az, hogy van benne tényleg szinte mosolyogtató történet. A vízből jönnek ki, két oldalt áll a tenger. Három napot mennek, és három nap után nincs mit innunk. Én nem gondolom azt, hogy ez így történt. Nem gondolom azt, hogy valamikor is az emberek annyira egyik napról értek, mint a másikra, mint ma, hanem ott biztos, hogy volt tartalékuk. Itt a Bibliában nem lehet igazából kiolvasni, hogy nem volt vízük, vagy féltek, hogy nem lesz vízük. A szöveg összefüggéséből inkább az utóbbi érvényes. Félünk, hogy nem lesz vízünk. Jaj, mi lesz, hogyha? Ez a bizonyos aggódás, ez, ami a választott népnél mindjárt előkerült. Ez, ami előkerült, ez az aggódás. Mi lesz, hogyha holnap? És a kezében a víz, és a kezében van a terv, és tudja Isten akaratát. Nem is olyan régen még együtt énekelte, hogy de jó az Úr, de jó, és tényleg az egész történetet a múlttól egészen a jövendőig önmaga énekelte. Három nap után aggódás. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Jaj! Olyan egyszerű ez, ezt éljük meg. Olyan egyszerű, sokszor ezt éljük meg. Mai korban meg pláne ezt éljük meg, mert a jövő se tudjuk a világi helyzetből, meg a múlta se, a jelen meg úgy, ahogy van, ki tudja, milyen nagyon képlékeny. Nagyon-nagyon kiszámíthatatlan a jelen, nem, hogy a jövő, a jelen nagyon kiszámíthatatlan. És itt van a hívő embernek is az első próbája. Na most, tudsz-e hinni Isten ígéreteibe? Most. Én adtam neked csodát, kihoztalak. Láthattad az egyiptomiakat, láthatsz mindent, elláttalak, áthoztalak, itt vagy, célod van, és három nap. Körülbelül így néz ki a hívő embereknek, nagyon soknak az élete. Megtér, tényleg jól elindul, és aztán három nap. És akkor most mi lesz velem? Jaj, most mi lesz velem? Elfelejtjük Istennek az akaratát. Elfelejtjük Istennek az ígéretét. Jaj, mi lesz velem? És sorban mondhatnám a példákat. Ott állnak fiatal emberek, mi lesz a jövő? Hát nézz a tükörbe! Isten adott fizikumot, IQ-t, mindent adott, mi a jövőd? Itt nyüglődsz, itt szenvedsz. Adta Isten az igéjét, adta személyesen az kihívásodat, az elhívásodat. Mi lesz holnap? Keserű íz. Keserűen nézünk, hogy jaj, kell ez nekem. Kell ez nekem, mi lesz itt hónap? Víz és keserű. Keserűen nézünk a jövőbe, keserűen nézünk, mert önmagunkban van az aggódásnak a szellemisége. Korabének lettünk, hogy a magyar nyelvben az agság van, hogy nem tudom én ezt megcsinálni. De hát értsd meg, hogy te nem tudod megcsinálni, de Isten meg tudta csinálni. Hát ott van előtted egyiptomi kivonulás a te életedbe. Miből mit csinált Isten? Csak nézd bele a saját nyomorult életedbe, ami volt. Csak nézd be, hogy mit csinált kutyából szalonna, kóser szalonna, nem disznó szalonna. Mit csinált Isten? Mit csinált? És akkor most agonizálsz, hogy jövő héten mi lesz? Amikor tényleg a sárból, a halálból hozott ki, a mocsokból, és sírsz, hogy holnap kevesebb pénzem lesz. Hát olyan hálátlan, hogy mint itt ez a nép. Ugyanaz a helyzet. Ugyanaz a helyzet. Alapvető emberi tulajdonságtól kellene megszabadulni. Tudom-e a múltat, a jelent és a jövőt együtt, vagy holnap után, ha ez nem működik, ott van a keserű, ott van a keserű víz. Megyünk, de. És akkor jön be az a borzalmatosság, hogy saját magunk édesítjük meg a vizet. Akkor jönnek azok a dicsőítések, amik nem Istenről szólnak, akkor jönnek a kábítószerek, amik akár karizmatikus szinten működnek, akkor jönnek a álmaink, a valóság helyett. Pedig olyan egyszerű lenne ránézni, miben vagy keserű. Állj meg egy picikét. Ha 10 évvel ezelőtt ezt megkérdezted volna, akkor egészen súlyosabb helyzetbe kellene visszaemlékezned, hogy az már nem keserű volt, az már halálos volt. Az halálos volt. Most megijedsz attól, hogy mi van holnap. Mikor tegnap előtt az életed léte és a halál kérdésével kell szembenézned, hogy meghalhattál volna. Az a nép, amelyik ott volt Egyiptomban, amelyik ott dagasztotta a sarat, és ott kínlódott, és semmi, de semmi esélye nem volt, neki áll, hogy mi lesz holnap. Ez mai kép. Bizony mai kép. Mi lesz holnap? Mi lesz holnap? Annyiszor megkérdezik, mi lesz holnap? És én úgy gondolom, a hívő embernek a külső látható bizonsága is. Nem aggódok a holnapért. Ne. Volt ennél már rosszabb is. Tudod, ki volt a legrosszabb? Én. Tudod, ki volt a reménytelen? Az én esetem. Tudod, ki volt, aki mindezt tette? Akit Mózes dicsőített. Aki hálát adva dicsőítette, mindenfelé helyezte. Isten ilyen szerető Isten, hogy bevisz téged Egyiptomba, kihoz onnét, megengedi az, hogy tudjad dicsőíteni, hogy utána hitedben megerősödve, ne nyüglődjél, ne aggódjál már. És tényleg úgy érzem, hogy itt meg kell állnunk. Példakép, a válaszok népe, emberi kép, emberi. No, de hát aki újjászületett, annak szabad ezt tenni. Annak szabad a múlt, a jelen és a jövő összképétől, és ebben a hitében ettől távol lenni. Szabad, lehetséges. Valami baj van. Aki nem hisz a jövőben, az nem hisz a múltban sem. Aki nem hisz a jövőben, vagy nem él ma, az nem, él, nem hisz a jövőben se, meg a múltban sem rendezett. Nem tudja összerakni ezt a három képet, hogy Isten ott volt, és megkeresett, és megtalált, és rábírt arra, hogy imádkozzam, és kérjem a segítségét, és kihozott. Erre nem tudunk emlékezni. Nem. Mert mi a mában élünk. Ma nekem legyen jó. Ma. Ma. Tényleg minden önzésünk így mutatkozik. És talán sokszor az ember fájdalmasan is néz emberekre, és de talán olykor önmagára is. Hogy tehettem ezt? Hogy ennyi csoda és ennyi jó után nekiálljak aggódni. Hogy tehettem? Ez a válaszott népnél is egy olyan tükör, ami nálunk is egy tükör. Holnap reggel fölkelsz, és az emberek többsége azt mondja, jaj, mi lesz holnap? Ja. És elszalad a templomba, és elmondja nem tudom hány rózsafüzérjét, és egyéb, hogy megúszza. Nem megúszni, megélni kell a holnapot. Megélni, és a múltnak itt vannak a bizonságai, hogy tényleg, ha magam életére visszaemlékezem, csoda, hogy élek. Csoda, hogy egyáltalán. Csoda minden. Csoda, hogy ki tudod hozni engem, mint makacst. Csoda, hogy egyáltalán a helyemre tudod tenni, és még az is csoda, hogy tudom őt dicsíteni. Még az is. Mi lesz? Jön az aggódás. Jön az aggódás. Jön az aggódásom, hogy jaj, most... Hú, ez a nap de keserű. Ezt nagyon nem nyelném le ezt a falatot most, ezt a mai napot. Kéne egy másik. Nem. Valahogy bajba vagyunk a múltunkkal, valahogy bajba vagyunk a jelenünkkel, és ezért nincs jövőnk. Mert tudom, hogy mondta, hogy ezt kell csinálni, de nem csinálom. És amikor itt elhangzik, hogy ott adott Isten törvényt és rendeleteket ott, akkor semmi más nem történt. Szembesített azzal, hogy nem fogadtad el Isten ígéretét. Szembesítette Mózest és a népet, hogy ez a nép úgy komplexen, együtt szükséges, hogy parancsba kapja meg a jót. Parancsba. Istennek ez a szeretete parancsba adta meg. Menned kell. Parancsba adta meg, hogy át fogsz menni. Parancsba adta meg. És itt, Isten velünk is így bánik, parancsba. Parancsba kaptad azt, hogy a mennyországba kell menni. Nem hiszem, hogy olyan nagyon rossz parancs. Parancsba adta, hogy nem kell aggódnod. Parancsba adta minden ígéretét, és mi tőle félünk. Mert a mi ígéretünk, és a mi akaratunk, és a mi törvényünk az övével valahol ütközik. Ettől félünk. Ettől félünk. És ebből vannak az engedetlenségek, sötörkről lázadásaink is. Ebből vannak. Félünk a jótól. Férjük azt, amit Isten minden embernek törvényesen odaadott, minden este minden embernek kinyilatkoztatott, azután még jobban a választott nép által, és mi félünk a jótól. Borzalmas kimondani ezt. A választott nép félt a jótól. És arra hivatkozik, hogy mi van holnap. Félsz az örök élettől? Mert a ma az fontosabb, mint az örök élet. Félsz, hogy mi lesz holnap? Mert nekem. Én úgy gondolom, hogy a választott népnek ezek a próbái miattunk is történtek. Valóban keserű. Keserű. Annak látszik. Isten kipróbált téged. És mi van, ha most? Van egy szolgálatod, és beteg leszel. Akkor mi van? Isten csak kipróbált, mert meg fogsz gyógyulni. Mert a szolgálat fontosabb. Mert az az út, amit ő adott neked, az be kell, hogy töltsed. És ezért meg fogsz gyógyulni. De azért kérned kell. Kérned kell, hogy inkább az, mint a betegséget. És itt az ígéret az Egyiptomnak a betegsége is, ami természetesen nem arról szól, hogy kor is, mert melyik nem, hanem a bűnei, az engedetlenség és a bálványimádásának a következményei. Ha te a rendeleteit Istennek és az ő törvényét, az ő akaratát, amit parancsba adott, neked is betartod, akkor nem olyan leszel, mint a szerencsétlen mai világ. Ilyen egyszerű, lefordítom magyarra. Mert nézd meg, hogy a jelen világ szenved, nyög, minden baja van, mert nem tudja, mit csinál. Robbanásig feszül, akinek sikerült úgy belenyúlni a húsos fazékba, az becsukta a szemét, nem látja, nem akarja látni. Bizony a többség és a nagyobb rendűség, a százalékban nagyobb társaság, az bizony ott van, és keserű az egész. Keserű az egész nekik, és ez egy másfajta keserűség. Ők betegségükben vannak, abba a betegségbe, ami a bűnöknek és a Egyiptom népének, illetve a fáraónak, a működésének, életének a következménye. Mi a fáraó miatt tudunk szenvedni. Akkor ne legyél a fáraónál. Akkor imádkozzál, és ki fogsz jönni Egyiptomból. Ne legyél a fáraó uralma alatt, és itt szellemi uralomról beszélek elsősorban természetesen, mert akkor megédesedik a víz, hogyha ott leszel nála. Hogyha Isten akaratába leszel, akkor valóban édes és jó ízű az az ígéret, amit akár Isten igényen keresztül kapsz, amit az ő szellem által, mint víz, kiárad rád, minden, mint víz, a Ószövetségben igen hangsúlyos, ő a víz által ad életet, ő a víz által ad örömöt, mint édesített víz, de ne aggódjál már. Higgyél, fogadd el Isten törvényét, fogadd el a rendeletét, mert itt nem a kőtáblát kapta a nép, hanem a aggódásának, a hitetlenségnek a következményeként. Isten azt mondta, akkor most parancsba adom. A jó neked, mostantól parancs. És én úgy gondolom, amikor aggódsz, akkor, és amikor úgy viselkedsz, mint itt a megkeseredett víznél, akkor egyszer csak tapasztalni fogod, hogy ha az övé vagy, és az ő akaratába vagy, hogy egyszer csak nem tudsz más csinálni. El fogod fogadni az utadat, el fogod fogadni azt, amit Isten adott neked, parancsba adja az, hogy legyél férfi nő, meg ahol a helyzet Isten, parancsba adja, hogy legyél ennyi idős, és ne annyi idős, parancsba adja a törvényeit, mert szeret, mert te nem színjátszónak, és nem egyiptomi bálványimádónak teremtett Isten bennünket, hanem az ő népének. Parancsba fogja adni. Sokszor aggódunk, hogy mi lesz, ha te övé vagy, parancsba fogod kapni azt, amit te neked szánt. És akkor megint ott van a szabad akaratod. Vállalod vagy nem? Beteg leszel-e, mint a világ, vagy nem? Gyógyulni akarsz-e, hiszen ott van az ígéret, én vagyok a te gyógyítod. Én vagyok, aki a keserűségedet, a ihatatlan, az élettelen, az életet nem adó víznek a megédesítést adom. Én vagyok. Nem magad. Nem a te ötleteid, a te akaratod a fontosak. Az, hogy akarod-e, hogy édes legyen a víz. Akarod-e az, hogy az már nem csak éltető legyen, hanem egyszerűen még örömet is adjon. Akarod-e Istennek a szava, az Istennek az akarata nem csak iható legyen, hanem örömet adjon. És ezt az örömet vissza tudod-e adni úgy, mint Mózes? Mert Isten hűséges volt a saját akaratához. Mert Isten ma is hűséges, és az ő akaratát parancsba adta, és Isten gondoskodik arról, hogy az ő akarata az én életemben, az örök életig, azon az úton nem csak elég lesz, hanem be is teljesedik. Elhiszed azt, és tudsz-e úgy énekelni, mint Mózes? Volt, van, lesz. Együtt. Létező Istened van-e? Vagy pillanatnyi? A pillanatnyi Isten annyit jelent. A mának az Istene az kevés. A mának az Istene annyi, hogy mi lesz holnap. Akinek Istenben valóban rendezett az élete, és valóban Krisztusban rendezett az élete, hiszen itt beszél természetesen a kézről, a hatalomról, ami hatalom most, Jesuha most a kezébe van, ő neki adta át, az ő keze alatt működik, az ő jobb keze úgy működik Krisztus által. Hiszed-e, akarod-e, és ez a kérdés. Nem evangelizálás, ez itt már csak őszinteség van. Tudom-e, hogy ott volt, amikor sírtam Egyiptom? Tudom, hogy most itt van, és tudom-e azt, hogy ott lesz, amikor megyek. És tudom, hogy az életem az, itt ettől a pillanattól, ami az én engedelmességemnek nem a jutalma következménye, hogy innétől örömben élek, bármi is van. Mikor keserű valami, akkor örülök neki, hogy ez jó lesz. Örülök, hogy ezzel Isten megint tanítani akar. Isten nem szadista, mint sok keresztény, hogy fenyeget és zsarol és sarcol. Isten tanítani akar. Talán meg akarja mutatni azt, hogy mit aggódsz? Ember, mit aggódsz? Mert minden napnak megvan a maga baja, de nincs meg az aggódása. Tudjuk, hogy ez belefér Isten tervébe. Csak addig érhet el a baj, ameddig. És ebben már lehet egy öröm. Mert nekünk az életünk az öröm, nem az életnek a minősége, a leélése. Az a testünknek és a lelkünknek az öröm, nekünk nagyobb örömünk van. Az, hogy Isten akaratában, törvényében, rendeleteiben úgy, ahogy adott, adta ő, abban menni. Nem könnyű, nem könnyű. Néha az ember tényleg elkeseredik, és akkor belülről jön. Na de hát, nem emlékszel? Mögötted van x évtized, és még van előtted egy csomó. Mit keseredsz el? Nézed a tükröt, megöregedtél. És hátul ott van a múlt, amire csak az éneked maradhat, hogy akármilyen kutya voltam, az Isten csak beterelt a juhok közé, Isten csak már megváltoztatta az életemet, és milyen jó, hogy van ígéretem, az örök élet ígéret, ami nem pucolás, ami jelentős, nem pucolás a múlttól, hanem befejezése, illetve kezdete az örökség, öröknek, az örökségnek. Mit aggódunk? Mit agonizálunk? Hiszen a két szót most gyorsan összekeverem. Mit agonizálsz? Mert a halálba mész. Ha nincs meg a múltra való emlékezés, nincs meg az éneked, de énekelhetsz 6000 gospelt vagy bármit, akkor is keserű lesz az életed. Pillanatnyilag beeteted magadat valamivel, ami elkábít, de nincs megoldása az életünknek. A mi életünknek egyetlen egy megoldása van, valóban észrevenni. Isten ezt a próbát kipróbált, de megédesítette a vizet. Kipróbált, de megédesítette a vizet. Kipróbált, kettőt adott, kipróbált, adta oda a vízbe a fát. Nem akarok keresztfáról beszélni, bár mondhatnám, ez elég divatos ennek a bibliaversnek a dolgán említeni. Adta a törvényét, ahogy itt olvastam, ott adott. Ott, amikor keserű vagy, akkor te nem cukorkát fogsz kapni, hanem azt mondja Isten, itt a törvény. Most olvasd el, mert ez a törvény téged akar jobb állapotba, helyzetbe hozni, az én ígéretem a törvényem. Ha így csinálod, nem ez keserű. Miért nem tudtad idáig? Keserű. Keserű az életednek ez a része, az a része, az a szakasza. Meg akarja Isten édesíteni. De nem mézel bekenni a keserű. Nem úgy, mint a gyógyszernek, van a pirulának cukorbevonata, hogy a keserűt ne érezze a beteg. Isten édeset akar adni, és nem a keserét akarja megédesíteni. Ma az a divat, hogy mindent bekenünk cukormázzal, csokoládémázzal, mindent összekenünk, hogy nem olyan, amilyen hazudunk. Hazudunk, a gyógyszer keserű. Istennek a gyógyszere is keserű. Tetszik, vagy nem tetszik. Azt akarja megédesíteni. Istennek a módszeret meg kell érteni. Pontosan ez ellen megy most a sátán. Minden törvényt kinyírni, minden gyógyszert elvenni a beteg világtól, hogy ne hadd halljon meg. Isten azt mondja, én adok neki egy gyógyszert. Itt a törvényem. Itt van az én akaratom. Itt van, amit elterveztem rólad. Akarsz-e gyógyulni, vagy nem? Ilyen egyszerű. Isten nem teológiát írt nekünk, hanem törvényeket. Isten nem találós kérdéseket tesz elénk, meg lehetőségeket, meg különböző választási dolgokat. Igen vagy nem. Akarsz-e élni? Akarsz-e gyógyulni? Nekem van ígéretem, van hozzá gyógyszerem, ott van a törvény, úgy, ahogy itt ígérte, az víznek a megédesítésénél meg is történt, ott kapta a törvényt. Ha most keserű vagy, egyetlen egy gyógyulás van. Itt a törvény. Itt van. Úgy, ahogy itt olvastuk a keserű víz megédesítésnél, ugyanazt tudjuk elolvasni bizonságként, és az lesz a szép, amikor majd saját magam mondom el a bizonságot. A víz megédesedés, én megédesedik, ott adanék rendtartás és törvény, és ott megkísérti. Amikor majd elmondom, hogy abban a keserű helyzetben belekerültem, ott megismertem Isten törvényét, ott megismertem Isten akaratát, úgy, ahogy itt Isten bizonsága van a Mózes második könyvének a 15 fejezet 26-osban pontjában, versében, rendtartást és törvényt, ott ad neki rendtartást és törvényt. Nálunk a renddel baj van, mert ez ennyi rend van, baj van a törvényel, mert millió számra van törvény, Isten egyetlen egyet adott. Az a személyesed, a tiéd. És amikor Isten ad a keserűségedbe, értelemszerűen benne van a rendnek a szava is, mint ebben a bibliai versben is, rendezni kell az életet. És ne ezt nem ember mondja, Isten fogja szólni a keserűségedbe, rendet akarok, rendtartást én adok. Törvényt, és nem a te akaratodat, a te törvényedet. És akkor ennek a következménye az előzmény, hogy Mózesnek az éneke a múltról, a jelenről és a jövőről szól. És nem rólam szól. És nem a népről szól. És nem a másik gyengeségéről, hanem egyedül Istenről szól. Őt dicsítem egyedül. Őt. Én a senki, akit kihozott, és akinek mégis adott az aggódásai közepette is megédesített vizet. A keserűségünkben. Keserű az egész világ. Keserű helyzeteink vannak. És én úgy mondom, hogy tényleg olyan jó sokszor rá gondolni, hogy de jó sokszor a keserűség. Mert akkor nem vagyok én többet. Akkor nagyon lenullázódok. De jó. Ma is, amikor a kisfiam beteg lett, és fölment a láza rendesen éjszaka, akkor is ott volt bennem. Na most akkor ez miért is van, hogy is van? Azért, hogy tudjak jobban imádkozni. Azért. Mert fájt a kis embernek a láza. És tényleg érezhető volt. Bennem is az a béke, hogy ilyet is meg kell tanulni. Nem csak ajándék van, hanem az ajándékra hálát is kell tenni. Nem csak ajándék a feleségem, a családom, és ti is, meg sok minden, hanem azért hálát is kell adni. Na de akkor a múlt, jelen és a jövő ebben is együtt kell, hogy legyen. Hálát adni egymásért, hogy titeket is kihozott oda, ahol most vagyunk, és Istennek terve van a jövőre is. Bármennyire keserű most. Bármennyire van a keserű pillanatok, Isten azt mondja, na akkor lehet imádkozni, de nem aggódni. Mert az aggódásunk az a mi hitetlenségünknek a hőmérője, fagymérője inkább. Hőmérő helyett ott már mínuszos megyünk, ülünk ki. Ne légy már, ne légyen már ankeserű. Mert a válaszolt nép nem azt kérte, hogy legyen édes a víz, hanem mi lesz? Lesz a víz. És Isten nem úgy válaszolt, hogy itt van még, ide terelek egy folyót nektek, hanem a keserűt tette édessé. Én úgy gondolom, hogy ezt a nehéz elfogadni sokszor. A keserűt Isten édessé akarja tenni. De ezt meg szeretjük kihagyni, hogy a rend tartása és a törvénye szerint. Hogyha fáj valami, a keserűség ellen a legjobb gyógyszer pontosan az, amit nagyon nem szeretünk. A rendet ő benne, és a törvényt ő általa, pedig csak a kegyelem fog megédesíteni mindent. Amikor oda megyek, hogy bocsáss meg Istenem, hogy nem a te rendtartásodban, hanem vagy másban voltam. Bocsáss meg Istenem, hogy nem a te törvényed, hanem a saját önfejem után mentem. A rendtartás, a törvény, a kegyelemmel, ez édesítheti meg egyedül az életünket. És amikor egyszer megkóstoltad az édeset, akkor teljesen természetes. Uram, mutasd meg, ebben a helyzetben mi a rend? És mutasd meg, mi a te törvényed, és akkor örömöd lesz. Aminek lehet akár lelki, sőt, akár testőröme is. A helyre kerül minden. Isten, amikor kihoz bennünket, kipróbál, kihoz Egyiptomból, kipróbál, hogy helyére tegyünk bennünk mindent. Mert csak úgy lehet tovább menni. Csak úgy lehet tovább menni, hittel és azzal a reménnyel, hogy nem kevés a víz. Nem kell félni, hogy holnap nem lesz. Nem kell félni a kereszténység elsüllyedésén sem. Nem kell a világról se félni. Keserű a helyzet, mind a két helyen, ha rétegére bontom. De Isten meg fogja édesíteni. Nem te. Ő. Ő ad rendet, és ő a törvényt újra, és ott édesség lesz, édesvíz lesz, örömmel fogják inni Isten igéjét és akaratát, azok, akik ő hozzá hűségesek. Mert mindenkinek föl lett kínálva az édesvíz. Akarat ellenére, itt a válaszod névnél is. Mindenki kapott. Most is mindenki fog kapni törvényt és rendtartást. Hiszen Krisztusban ott van, a kegyelemmel együtt. Itt még többet is kapsz, mint annak ide a választott név, mert ott van a törvény és a rendtartás az édességgel, a kegyelemmel, az örömmel. Életkérdés elfogad. Életkérdés, és jó nekünk a keserűség.